119. Zsoltárból olvasom 11-től 12-ig. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts engem a te rendeléseidre.
Amen.
Teremtő Úrunk, a szívünkbe rejtett tanításokkal és a tiszta szeretetünkkel hoztuk el tizedünket és hála áldozatainkat. Azért, hogy kezedbe helyezzük, és hogy útjára bocsássuk a te akaratod szerint. Köszönjük neked hálásan, Uram, hogy bőségesen megáldasz bennünket mindenben. Köszönjük, hogy van életünk, egészségünk, és a mindennapi kenyerünket bőven megadod nekünk. Adj nekünk kitartást, és adj nekünk beléd való kapaszkodást, hogy akkor is, amikor csak kenyerünk és vízünk lesz, hűek tudjunk maradni a te tanításaidhoz. Köszönjük neked, hogy számíthatunk mindvégig rád. Áldott legyen érte a Szent Neved. Amen.
Amen.
Rólai György, kövek és kenyerek. Állj meg! Állj meg! Állj meg! Kiáltották a bénák, vakok, süketek, nyavajatörősek. Állj meg! Állj meg! Álltak az út mentén, kiabáltak, verték bottal a földet, vankokkal hadonáztak, mert Jézus jött az úton. Körülötte pendelyes gyerekek zsivajogtak, mellette csöndesen a 12 lépkedett, s mögötte ment a nép. Nézz ránk, s látni fogunk, nézz ránk, s járni fogunk, nézz ránk, és fülünk hallani fog. Tülekedve előre rohantak. Jézus jött az úton. Állj meg! Állj meg! Állj meg! És Jézus megállt. Rájuk nézett, és meggyógyultak. De én, jaj, a béke fölött már látom a visszavonást. A halál jön a lombokon át. Jön lassan. A vér, a halál. Jön a kín, a kereszt. Íme, mondom nektek, a kínok kínja közelget. A kínok kínja közelget. A nép némán állt. Emberek, ó, ti boldogok itt, látók, hallók, rohanók, ha csak egy csöpp vért vállalna, csak egy csöpp vért, aki lát, aki hall és aki jár, ha csak egyet homlokomat véresre hasító tövisekből, ha csak egy sóhajt, ha csak egyet az ostor durva csapásaiból. Jézus szeme könnyes volt. Lehanyatlott a karja, és körülnézett, és meglátta a férfit. A többi elmenekült. Ez az egy ott állt, ez az egy, aki tudta róla, hogy Isten, és nem akarta, hogy ő legyen Isten. Ez az egy ott állt komoran. Íme, mondta, járnak a bénák, fölkelt az ina szakadt, a poklosok épek lát, aki vak volt, nem szomjas a szomjúhozó, nem pusztul éhen az éhes. Íme, nevetve mutatta a néptelen utat, a boldog nép, a te néped. S ott lopakodtak a kertek alján, mint silány kis torvajok. Éhes vagy, a szívüket ennéd. Ki ad enned? S ők íme kő, kő mondják. Nézd a szívünket, kő, csupa kő. Nincs szívük, kő a szívük. Ne harap bele, kő, csak kő, kiköpöd, nincs íze. A vérünk meg lúg, ne is ízled, megmarja a szádat. Lúg, és íme, itt a te néped, kő, csupa kő, edd a követ, nevetett. Hát edd a követ, kő, 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 noha Istennek fia vagy, csupa kő, kő, hát változtasd a köveket kenyerekké. Változtasd a köveket kenyerekké, változtasd a köveket kenyerekké. Nem, mondta Jézus fáradtan. Minek? Mondta Jézus csüggetten. Távozz, sátán, mondta Jézus szomorúan. Nem változtatom a köveket kenyerekké.
Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen az úrvacsorai Isten tiszteleten. És valahol minden úrvacsorai istentiszteleten elgondolkodunk azon, hogy mi is az, amit Jézus Krisztus érettünk tett, és negyedévről negyedévre magunkhoz vesszük a kenyeret és a poharat, és megmossuk egymásnak a lábát. Ezek az úrvacsorai alkalmak először is egy szövetség megerősítése Isten és közöttünk. Hisz ő szövetséget kötött az ő népével, és amikor Jézus Krisztus itt volt a földön, akkor azokkal, akik hittek ő benne, nem felbontotta ezt a szövetséget, hanem megerősítette. Azokkal, akik nem fogadták őt el, azokkal a zsidókkal, akikkel az ábrahámi szövetség révén már szövetséges társak voltak, és nem fogadták el Jézus Krisztust, azokkal felbontotta ezt a szövetséget. Tehát minden úrvacsora a mi részünkről is egy-egy szövetség megerősítés én és Isten között. De az úrvacsorának van egy másik jelentősége is. És ezt a lábmosás szemlélteti a legjobban. Ez a tisztulásnak a jelentősége. Mi valamennyien ezeken az alkalmakon oda megyünk Jézus Krisztus elé, és kérjük őt, hogy ő tisztítson meg bennünket a mi bűneinkből. Nagyon-nagyon sok ember van körülöttünk, és én is nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik elmondják azt, hogy én élem az én életemet. Én jó ember vagyok, segítek a másikon, én nekem Nincs mind változtatni, bennem nincs egyáltalán bűn. De mi tudjuk azt, hogy ez nem így van. Mi, amikor megkeresztelkedtünk, akkor Jézus Krisztus teljesen megtisztított bennünket. Amikor kijöttünk a keresztelőmedencéből, akkor teljesen tiszták voltunk. És most, ahogyan telnek a hónapok, a napok, tudjuk, látjuk, érezzük azt, hogy sátán kísért bennünket, ugyanúgy, ahogyan Jézust is megkísértette ott a pusztában. Ugyanúgy bennünket is, nap mint nap kísért, és nagyon-nagyon sokszor mi is elbukunk. És minden ilyen úrvacsorai alkalmon Jézus Krisztus felajánlja nekünk azt, hogy én megbocsájtom a te bűneidet. Minden úrvacsorai alkalmon Jézus Krisztus meg akar tisztítani bennünket. Hogyan tud ő megtisztítani? Csak úgy, hogyha mi felismerjük azt, hogy mi az, amiben vétkeztünk. Hogyha mi felismerjük azt, hogy Uram, én ezt nem tettem jól, és oda megyünk ő hozzá, és akkor mi kérjük őt, hogy Uram, bocsáss meg nékünk ezt és ezt a bűnünket. És ő megígérte nekünk azt, hogy képes, és megteszi ezt, és megbocsátja a mi bűnünket, megbocsátja a mi vétkünket. Minden úrvacsorai alkalmon egy kicsit közelebb kell, hogy kerüljünk Jézus Krisztushoz. És éppen ezért Jézusról tanulunk. Minden szombaton valahol őróla kellene, hogy tanuljunk. Minden szombaton valahol fel kellene, hogy töltekezzünk azzal, amit ő akar nekünk adni. És tudom azt, nagyon sokszor tudom azt, hogy valahol ez a töltekezés nem igazán sikerül. Valahol hétközben a hétnek a gondjai, valahol olyan nagyon sokszor eltávolítanak bennünket Jézus Krisztustól. Szeretnénk azt, hogy valóban ott legyen bennünk az elszánás, az akarat, ott legyen bennünk a Krisztus követés. És nagyon-nagyon sokszor olyan távol vagyunk ettől. Szombatiskola végén, mikor ugye a tévtanításokról beszéltünk, és ott le is ragadtunk, akkor beszéltünk erről is, hogy nagyon sok ember érzi azt, hogy másképp kellene élni a mi életünket. És én most nem is azt mondom, hogy másképp kellene működni ennek az egyháznak, mert ez nem egyház szervezeti kérdés, hogy van-e lelkesedés én bennem, vagy nincs lelkesedés Krisztus iránt. Ez az én egyéni, hitbeli állapotom. És erről is ír a Biblia, hogy Jézus Krisztus eljövetele előtt egy olyan állapotba kerülnek a Krisztusban lévő hívők, ami egy testvetség, egy, úgy mondja a Biblia, hogy ez egy laudíciai állapot. És valóban ezt valamennyien mi is éljük, és mi is tapasztaljuk. De nem kell ebben megmaradnunk. Hogy írja a Jelenések könyvének a 3. fejezetében, a laudíciai levélben az ige, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg. Ezt a tanácsot adja Jézus Krisztus. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Nem kell ebben maradnunk. És én hiszem azt, hogy Jézus odafigyel ránk, és Jézus gondot visel rólunk, és tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Hisz minden levélben ott van az, hogy Jézus velünk van, hogy ő ott van a gyertyatartók között, és figyel ránk. Ő nem hagy bennünket magunkra. És valahol minden úrvacsorai alkalom egy lehetőség arra, hogy mi közelebb kerüljünk ő hozzá, hogy mi megtérjünk, hogy mi buzgóságosabbak tudjunk lenni. És higgyétek el, hogy ez egyénileg fog eljönni. Hogy nekünk kell személyesen ezt Jézus Krisztustól kérni. És ő ezt megadja nekünk. És akkor nem fog lemerülni a mi akkumulátorunk kedre szerdára. Hanem egész héten tart, hogyha mi ilyen kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztussal. Hogyha olvassuk az ő életét, hogyha nem múlik el úgy nap, hogy ne gondolnánk rá, hogy ő mit tett, hogyha van egy élethelyzetünk, akkor végig gondolnánk, hogy vajon mit tenne Jézus. Emlékszem rá, amikor de Budapestre kerültem, hogy Csepeli gyülekezetnél laktam, és a gyülekezet mellett volt egy ilyen kis ház, és ott volt egy szoba az enyém, és az ágyam fölé a falra kifestettem egy keresztet, és azt írtam fölé, hogy mit tenne Jézus? Mit tenne Jézus? Gondoljuk végig, hogyha bármi történik velünk, mit tenne Jézus? Én is azt fogom tenni. És hogyha én ismerem az ő életét, hogyha ott vannak az én fejemben azok a történések, amelyek ő vele történtek, akkor erre a kérdésre egyre jobban és jobban fogom tudni a választ. Minél jobban ismerem Jézust, annál jobban fogom tudni erre a kérdésre a választ. És ugyanígy lehetünk, ha valami olyat hallunk, ami mi így mondjuk, hogy nem igazság, vagy tévtanítás, vagy nem egyezik meg Jézus tanításával. Hogyha én ismerem Jézus Krisztust, akkor megszólal bennem minden, mindig ilyenkor egy csengő, hogy valahogy nem úgy mondja ez az ember, ahogyan ezt Jézustól én hallottam. Ahogyan én megismertem őt, ez itt valami ellenkezik ettől. És ehhez segít bennünket a Krisztus ismeret. Azt hiszem, hogy a kereszténységünknek ez kell, hogy legyen a célja és a feladata, hogy mi minél jobban megismerjük őt. És minden úrvacsorán megismerjük azt, hogy mit tett Jézus Krisztus. Amikor odament Jézus Krisztus a tanítványaival a felházba, akkor ismerjük a történetet nagyon jól, hogy odamentek, de egyszerűen már késő volt, és nem voltak ott a szolgák. Leültek vacsorázni. Milyen vacsora volt ez? A pászka vacsora. A pászka vacsora volt ez. Pászka ünnep a zsidók egyik legnagyobb ünnepe volt. Három igazán nagy ünnepe volt a zsidóknak. Mi volt ez a három ünnep? Az egyik volt a Purim ünnepe. Honnan tudunk a Purim ünnepéről? Eszter könyvéből. Eszter könyvét, ha elolvassuk, akkor megtaláljuk azt, hogy miért is ünnepelték a zsidók a Purim ünnepét. Eszter egy zsidó lány volt, aki Xerxész perzsa királynak a felesége lett. És éppen ezért tudta megmenteni a zsidókat a teljes kipusztulástól. A másik ünnep, nagy ünnepe a zsidóknak, ez a Hanuka. Ezt zsidó karácsonynak is szokták hívni, ezt a Hanuka ünnepét. Semmi köze nincs a mi karácsonyunkhoz. Talán annyi, hogy ez is november végén, december elején váltakozó ünnep, tehát november végén, december elején tartják ezt a zsidók, és ezt annak az ünnepére, vagy megemlékezésére tartják, hogy IV. Antiókosz egy szír görög uralkodó volt, aki elfoglalta Jeruzsálemet, és a templomot megszentségtelenítette. Úgy tette ezt, hogy a szentélybe felállított egy Zeus szobrot. Felállított egy Zeus szobrot, és kötelezte a zsidókat, hogy disznó áldozatot mutassanak be a szentélybe. Most gondoljuk el, hogy mit gondoltak ezek az emberek, mikor a szent templomba a disznót bevitték, ami mindig is tisztátalan volt az ő számukra. És úgy jött ebből a helyzetből egy változás, hogy volt egy zsidó szekta, a makabeusok, akik fellázadtak IV. Antiókosz szírgörög sereg ellen, vezette a szírgörög sereg ellen, és amikor meg akarták tisztítani a szentét, kiderült az, hogy kóser olajuk csak egy éjszakára való van. És a kóser olaj előállításához 8 napra volt szükségük. Mit tegyenek most? Hogy tudják így megtisztítani a szentét? És betették az olajat a gyertyatartókba, meggyújtották, és azaz egy éjszakára elegendő olaj 8 napig elég volt. 8 napig égett. És ezért is ezt az ünnepet, a Hanukát a fény ünnepének is szokták hívni, szokták nevezni. De Jézus és a tanítványai, tehát az első, a legnagyobb ünnepre, a Páska ünnepére jöttek Jeruzsálembe, hogy elfogyasszák együtt, közösen a pászka bárányt. Bementek egy terembe. Egy ennél kicsit nagyobb terem volt az. Meg volt terítve az asztal, minden el volt készítve. Ennek a pászka ünnepnek, pászka vacsorának megvolt a szokásos liturgiája. Mindent tudták, hogy mi fog követni. Ezt évről évre gyakorolták. Bementek ebbe a terembe, poros volt a lábuk. Valaki hozott egy kanna vizet, lavorokat, törölközőket a szokásos lábmosáshoz. De senki nem akarta elvégezni ezt. Ezt a szolgai munkát senki nem akarta megtenni. Jézus tudta azt, hogy közeledik a halála órája. És amikor erre gondolt, szomorúan azt mondta a tanítványoknak, Lukács evangélium a 22. fejezet 15. versétől, hogy kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Mert mondom néktek, hogy soha többé nem eszem abból, míg len beteljesedik az Isten országában. Jézus belelátott az ő tanítványainak a szívébe. Tudta azt, hogy mi van az ő gondolataiban. Tudta azt, hogy ezek az emberek mennyire féltékenyek egymásra. Azon mesterkednek, hogy megszerezzenek egy-egy tisztséget. Nagyra vágyók voltak, büszkék voltak, lenézték a másik embert. És ez a gondolkodásmód volt az, ami megakadályozta őket abban, hogy most lehajoljanak és megmossák az ő testvéreik lábát. Vajon a mi szívünkben nincsenek ilyen indulatok? Vajon mi hogy tudunk megállni Isten előtt? Mi van ott legbelül? Vacsora közben Jézus szinte észrevétlenül felállt. Mindenki beszélgetett a másikkal, de Jézus felállt, és levette, úgy olvassuk az igében, hogy levette a felső ruháját, odalépett, fogta a szolga törölközőjét, maga köré kötötte, vizet töltött a mosdótálba, letérdelt, és nagyon nagy szeretettel kezdte mosni a tanítványoknak a lábait. Mit gondoltak ezek az emberek? Nézd, a mester. Ez a mester mossa meg a mi lábunkat. Micsoda szégyen! És ezek a tanítványok megértették azt, hogy Jézus mit tett most ő velük. Nem szitta le őket. Nem olvasta a fejükre azt, hogy miért vagytok ti ilyenek. Egyszerűen példát mutatott. És ezt a ki nem mondott dorgálást értették meg a tanítványok. Amikor Jézus befejezte a lábmosást, visszatért a helyére, és ezt mondta nekik János evangélium a 13. fejezet 13. versétől, hogy ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. És Jézus ezután a páskabárány ünnep helyére bevezette a golgotai áldozatára emlékeztető szertartást, az úrvacsorát. Vette a kovásztalan kenyeret, hálát adott, majd megtörte, és odaadta a tanítványoknak. Aztán a hálaadás poharát is fogta, és hálát adott, és azt is a tanítványoknak adta, hogy igyanak belőle. És a tanítványok nagyon-nagyon sokat tanultak Jézusnak ebből a példájából. Nem a szavaiból, hanem inkább abból, amit tett. A páska ünnep az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulásának az ünnepe volt. Ekkor ki kellett takarítaniuk a zsidóknak, a fogságban lévő zsidóknak, akik megünnepelték még ezt. Ki kellett takarítani minden kovászt az otthonukból. És egy héten át csak kovásztalan kenyeret ehettek. Isten itt is egy tanítást akart adni nekik. Egy tanítást akart adni arra, hogy mennyire komolyan kell venni a bűnnek a kérdését. A kovász és az erjedés a bűnt jelentette. A bűn szimbolizálta. Mi a bűn? János apostol fogalmazza meg valahol legtömörebben ezt az ő első levelének 3. fejezet 4. versében. Azt mondja, hogy a bűn pedig a törvénytelenség. A bűn pedig a törvénytelenség. Mit mond itt az apostol? Egy kicsit próbáljuk megboncolgatni ezt a nagyon-nagyon rövid mondatot. Azt mondja itt, hogy a bűn csak Isten törvényével való szembefordulásban létezik, vagyis a törvénytelenségben. Az Isten törvényével való szembefordulás a bűn. De azt is mondja, hogy ezt a törvénytelenséget cselekvő tevékenységben is ki lehet fejezni abban az esetben, hogyha valaki így mondja, bűnt cselekszik. Ezt a cselekvést nem csak fizikai tettben lehet megtenni, hanem a szívben is meg lehet valósítani. Ez szerint Máté evangélium 5. fejezet 22. verse szerint például, hogyha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Tehát ez nem csak egy fizikai tett lehet a bűn, hanem ez már lehet egy gond, lehet a mi gondolatunk is. De hadd bonyolítsuk tovább ezt a kérdést. Isten igéje olyan helyzetekben is bűnt tulajdonít nekünk, amikor semmit nem teszünk. És éppen ez a bűn, hogy semmit nem csinálunk. Hogyha csak hallgatunk talán, amikor beszélnünk kellene. Amikor semmi cselekvés nincs. Jakab apostol 4. fejezet 17. versében mondja az ige azt, hogy aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak. Máshol pedig a hitünkkel kapcsolatosan mondja Róma 14.23-ban, hogy ami pedig hitből nincs, bűn az. Tehát itt a hittel kapcsolatos megnyilatkozásunkra mondja azt, hogy ami hitből nincs, bűn az. A bűn lényegében egy átfogóbb meghatározását Vájtestvérnő a következőképpen mondja, mit is jelent igazából a bűn, azt írja Vájtestvérnő a Biblia kommentár 3. kötetében. Isten akaratától való bármiféle eltérés, ha figyelmen kívül hagyjuk, amit Isten kifejezetten elrendelt, vagy éppen azt tesszük, amit kifejezetten megtiltott. A bűnnek a megfogalmazását nem lehet beszűkíteni egyetlen megállapításban. Mintha a Biblia csak a cselekedetekre vonatkoztatóan beszélne a bűnről. A bűn az sokkal több ennél. A bűn az ott van mi bennünk. Úgy szoktam ezzel a képpel mondani, hogy ott csörged ez a mi vérereinkbe a bűn. Mi az első bűneset óta, Ádám és Éva bűnesete óta, amikor kiüzettünk az Édenből, azóta ott van a mi természetünkben. Ott van bennünk ez a bűn. Nem a cselekedeteinkre vonatkozik, hanem a teljes lényünkre. A bűn által megrontott természetünkre vonatkozik ez. A bűn nem csak akkor létezik, hogyha mi már elkövettünk valamit. Ez már csak a következménye a bűnnek. És ezt mindig ott kell látnunk a mi szemünk előtt. A bűn bennünk van, ahogy Róma 7.23-ban olvasjuk. A bűn ott van a mi tagjainkban, a természetünkben, a belső lényünkben. János első level, első fejezet, 8. verse azt mondja, hogyha azt mondjuk, hogy nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság sincs mi bennünk. És ennek megfelelően nekünk ma is meg kell vallanunk minden bűnt, amit mi bármikor is elkövettünk, beleértve büszkeséget, nagyravágyást, versenyszellemet, féltékenykedést, sértődést, önzést, mert csak így lehet a lelkünk alkalmas arra, hogy mi Jézus Krisztussal egy igazi közösségbe tudjunk jutni. Ezért figyelmeztet Pál arra Korintusi első levél 11. fejezetében, hogy próbálja meg, vizsgálja meg az ember önmagát, hogy amikor az úrvacsorára készül, hogy senki ne vegyen méltatlanul részt ebben. Ahogyan Izraelben ki kellett írtani, ha valaki kovászosat evett. A kovásztalan kenyereknek az ünnepén ugyanúgy ma is halálos ítéletet szerez magának az a testvér, aki nem tisztítja meg a szívét, nem becsüli meg az Úrnak a testét. Amikor nem sokára részt veszünk a lábmosásban, akkor gondoljunk arra, hogyan Jézus is megalázkodott és végezte ezt a szolgálatot. Bár a mennyben ő volt a világegyetemnek az ura, most mégis megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. Kész vagy-e magadra ölteni ezt a szolgai formát? Ezt a állapotot, ami Krisztusban is volt. Kész vagy-e olyanná lenni, mint amilyen Krisztus volt? Amikor Péter arra kérte Jézust, hogy egészen mossa meg, Jézus azt mondta neki, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint lábait megmosni. Különben egészen tiszta. És ez nagyon jól mutatja ez az ige, hogy a lábmosás egy magasabb rendű megtisztulást jelképez. Ez is egy olyan dolog, amit lehet, hogy adventista gyülekezetekben is sokszor másképp gyakorolnak. Hallottam például olyan gyülekezetről, ahol azt mondják, hogy aki nincs megkeresztelkedve, az a lábat nem moshat, de a jegyeket magához veheti. Aztán vannak olyan gyülekezetek, akik azt mondják, hogy csak az lehet úrvacsorát, aki már alámerítkezéssel megkeresztelkedett. Itt is vannak különböző gyakorlatok, de azt láthatjuk azt. Láthatjuk, hogy a lábmosás szervesen hozzátartozik az úrvacsorához. A lábmosás egy magasabb rendű megtisztulásnak a jelképe. És ez előkészít bennünket arra, hogy magunkhoz vegyük a jegyeket. Egyik sem szentebb, vagy kevésbé szent. Sem a lábmosás, sem a jegyek magunkhoz vétele. Ugyanis, amikor befogadtuk Jézus Krisztust, és mi alámerítkezéssel megkeresztelkedtünk, amikor hitáltal, az ő vére által megtisztultunk, de a keresztényi életünk során poros lesz a lábunk, vagyis bűnt követünk el. Újra Krisztushoz kell jönnünk, hogy az ő megtisztító kegyelme mossa le ezt a szennyet a mi lábunkról. De nem kell újra megkeresztelkedni, mert aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmossa. Így a lábmosás által mi elismerjük azt, hogy vétkeztünk, és szükségünk van a megváltónak az irgalmára. De tudnunk kell azt is, hogy maga a lábmosás az nem tisztít meg bennünket. Ezért kell hittel Krisztushoz fordulnunk. Nem a lábmosás fog megtisztítani bennünket. A lábunk valószínű, a szennyeződéstől tisztább lesz. De a szívünk nem biztos. A szívünk akkor tisztul meg, ami hittel Jézus Krisztushoz fordulunk. Csak a golgotai áldozata szerezhet engesztelést és tisztíthat meg. Ezt fejezzük ki azzal, hogy a lábmosás után mi a szent jegyekben részesülünk. Jézus bennünket is meghív az asztalához. Részesíteni akar az ő kegyelmében, bűnbocsánatában. És ő azt mondja, hogy nem elég csak tudni ezeket. Nem elég ésszel felfogni. Akkor lesztek boldogok, hogyha meg is cselekszitek ezeket. Fogadjuk el Jézus Krisztus megtérésre szóló hívását. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Szenteljük oda az életünket neki, mint ahogyan ő is érted áldozta az ő életét. Amen.
Amen.
A lábmosásnak a szereztetés igéjét olvasom, János Evangélium a 13. fejezetéből. János Evangélium a 13. fejezetéből, így olvasom az igét. Jézus felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköté magát. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábai, és megtörleni a kendővel, amellyel körül vala kötve. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és felső ruháját felvette, újra leülvén mondanékig: értitek ki, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat. Néktek is meg kell mosnotok egymás lábait, mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Jézus Krisztus példát adott nekünk azzal, hogy ő megmosta a tanítványok lábát, ahogyan hallottuk is. Mi is tegyük ezt alázatos szívvel.
A 179-es éneknek az első versét énekeljük, és adjuk az asztalt.
Jó.
Szereztetési igéjét olvasom. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Most hajtsuk meg a térdeinket, és adjunk hálát a kenyérért, aki teheti. Szerető mennyei jó édesatyánk, köszönjük néked azt, hogy eljött ez az úrvacsorai alkalom is, és hálát adunk a kenyérért, amely itt van az asztalon, és a te testedet jelképezi. Urunk, tudjuk azt, hogy mi érettünk szenvedtél ott a Golgotán, és tudjuk azt, hogy te, aki bűnt nem ismertél, te, aki ott hagytad az angyaloknak a dicséretét, és erre a földre eljöttél, ezt mind-mind azért tetted, hogy nekünk örök életünk lehessen. Urunk, amikor kezünkbe vesszük a kenyeret, add meg, hogy tudjunk erre gondolni. Urunk, hálások vagyunk neked azért is, hogy te megbocsájtod a mi bűneinket, amit most te eléd viszünk. És kérlek téged, hogy segítsél meg, hogy mi valóban tisztán, szabadon tudjunk élni ezek után. Hogy mi se hozzuk fel, mi se emlegessük ezt a bűnt, még saját magunknak sem. Mert amit te már megbocsájtottál, az teljesen el lett felejtve, el lett törölve. És kérjük a te erődet is azért, hogy mi innen elmenve, a te szent lelkeddel feltöltekezve tudjunk tovább élni a mi életünket. És egyre többet tudjunk te hozzád fordulni, te veled foglalkozni. És egyre többször érezzük és lássuk azt, hogy te mindig ott vagy velünk, mellettünk. Köszönjük néked, Urunk, te áld meg a kenyeret a te kegyelmedből. Amen.
Amen. Amen.
Miután Jézus hálát adott a kenyérért, fogta és megtörte azt. És hasonlóképpen cselekszem én is. Miután Jézus megtörte a kenyeret, a következő szavakkal adta azt a tanítványainak: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Én továbbadnám az egészet is attól. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. A pohár szereztetési igéjét a következőképpen olvasom. Jézus hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált, ezt mondván: ez a poháram az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. A pohárért is adjunk hálát, hagyjuk meg, amit érünk. Szerető mennyi jó édesatyánk, hálát adunk a pohárért is, ami a te kiöntött véredet jelkép, kiöntött véredet jelképezi. Urunk, tudjuk azt, hogy az mi érettünk hult ott a Golgotán. Mi érettünk tették a fejedre a tövis koronát, és nyugasztották át a te kezeidet, lábaidat. Urunk, nem tudjuk teljesen felfogni, hogy mit is jelent ez a mi számunkra, de azt tudjuk, hogy nekünk ezáltal lehet üdvösségünk. Kérünk téged, hogy te áld meg a poharat. Add meg, hogy amikor azt mi a kezünkbe vesszük, és amilyen valóságosan ott van a mi kezünkben, azt mi is úgy tudjuk azt, érezzük azt, hogy ugyanolyan valóságos a te bűnbocsánatod is. Hálát adunk neked, Urunk, ezért, a te kegyelmedből.
Amen.
Jézus, minek utána hálákat adott a pohárért, következő szavakkal adta azt a tanítványoknak: ígyatok ebből, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatott bűnöknek bocsánatára. Ígyatok ebből, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatott bűnöknek bocsánatára. Miután vacsoráztak, Jézus a következőket mondta a tanítványoknak: mostantól fogva nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. És dicséretet énekelvén kimenének az olajfák hegyére. A 17-es számú éneket énekeljük el, és a 17-es számú éneknek három versét énekeljük. Thank you.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.
Amen. Amen.